Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk, a Hétvégi menetrend. Péli Nagy Kata vagyok. Az elmúlt fél órában a Könyvben utazom című műsor legutóbbi adását hallották Olá Andreával, amelyben szó volt a Jég című verseskötetről. Ebben a délvidéki kisebbségi létről vallott 6 költő. Most folytatjuk a beszélgetést Terék Anna költővel.
Olvasok egy néhány soros idézetet a könyvből. Tudja, mi jégbe fagyott táj vagyunk, bennünk sosem mozdul semmi. Csend van, hát hallgatunk, mint akik minden másodpercben a megtorlást szeretnék elkerülni. Csillog válunk a nap alatt, megtörünk minden fényt. Együtt hisszük, a büntetés jár folyton a nyomunkban, találgatjuk, miért kéne még bocsánatot kérni. A kisebbségi lét, a kiszolgáltatottság alapérzése tehát a Jég című kötet központi témája, és mi ebben a műsorban arról beszélgetünk, hogy mi mindenről szól még 6 szereplő hangján ez a 100 vers, amely éppen egy évszázadot ölel fel 1920-tól, és 3 háborút, ugyanennyi újrakezdést, reményvesztettséget és bizakodást, generációkon átívelő traumákat, szerelmet és vágyakozást.
Könyvben utazom.
Vannak részek a könyvedben, ami a versekben visszatér, tehát ugyanazok a sorok, ugyanaz az érzés, ugyanaz történik a férfiakkal, hiába úgy indulnak el, hogy nyilván nem akarnak, ugye van olyan szereplőd, aki meg is szökik, amikor tud, de aztán mégis belekerül, és a partizán sem akar feltétlenül ilyen pusztító lenni, de hát neki is van kit siratni otthon. Szóval, hogy ott van mindig az emberi oldala, nagyon megrendítő, és ugye van egy szereplőd, aki Amerikában megy, új életet kezdhetne, senki nem tudja, hogy ő kicsoda, és nem tud belőle kikeveredni, az álmai nem hagyják, hiányzik neki a átragyott felesége, és hiányzik a szülőföldje.
Kicsit mindig más, de általában nagyon-nagyon egyformák ezek a háborúk. Attól, hogy helyet változtatunk, a problémáink még jönnek utánunk. Vagy nem tudom, én úgy érzem, hogy na ez egy biztonságosabb ország, itt jobban lehet élni, attól még a problémáink jönnek velünk, és meg kell oldani őket. Abban az időszakban még nem volt annyira hétköznapi, mint a mai nap, vagy a napjaink van az, hogy pszichológushoz forduljunk, vagy olvassunk erről, nem is voltak erről szóló könyvek annyira elérhetőek a hétköznapi emberek számára. Nem hiszem, hogy az én dédnagyapám, vagy a saját nagyapám azt mondta volna, hogy menj csak pszichológushoz, mert hogy ez majd segít, vagy olvas a témában. Nekik nem is az volt a minta, amit kaptak az elődeiktől, hogy lehet érzelmekkel foglalkozni, vagy kéne érzelmekkel foglalkozni. Ott csak az ő korukban az volt, hogy keménynek kell lenni, nem szabad sírni, menni kell tovább, majd valami lesz. Az az erős, az a belevaló gyerek, aki nem látszik azt, hogy problémája lenne.
A transzgenerációs trauma, ami még egy fontos témája ennek a kötetnek. Most óvatos leszek, mert szeretném, hogyha ez a családtörténet minden olvasó számára így fölfejtődne. Úgyhogy nem szeretném, hogy elmeséljük, de azért az erőszakból született gyerekekről itt szó esik, és hogyha még pszichológus kellene valamihez, akkor gondolom ez az a terület. Erről is hallottál történetek egy gyerekkorodban?
Nem hallottam erről a gyerekkoromban, viszont arról hallottam élőben a híradóból, hogy bosnyák nőket hogyan erőszakolnak szerb katonák, kislányokat is, felnőtt nőket is, öregeket is. Arról nincs információm, hogy vajon férfiakat erőszakoltak-e, de indult már ez irányban kutatás, és ez nekem nagyon-nagyon félelmetes volt, tehát, hogy én onnantól kezdve nem szűrték ezt a szüleim akkoriban, hogy nézzünk-e híradót, vagy nem volt. Áram, bekapcsoltuk a tévét is, úgy örültünk, hogy van tévé, végre valami történik, nem áramszünetben kell ülni otthon sötétben, és akkor mi is végignéztük a híradót, ahol élőben nyomták ott a szörnyűséget, hogy miket csinálnak a katonák a civilekkel. Onnantól kezdve elkezdtem rettegni. És nagyon-nagyon sokáig ez a rettegés így jött velem, és én már szerintem egyetemet végeztem, vagy egyetemista korom után volt egy színdarab Szabadkán, a Vörös volt a címe, a Katona József és a Népszínháznak a közös darabja volt, Brestyánszky Boros Rozália volt a szerzője és a dramaturgia, ilyen gyűjtésekből, különböző elmesélésekből a partizán megtorlások történeteit dolgozta fel. És én ott szembesültem azzal, hogy itt voltak erőszakolások, mert hogy erről nem volt szabad beszélni. Amikor véget ért a második világháború, akkor Tito amnestiát rendelt el, tehát hogy mindenkinek megbocsátanak, viszont semmit nem volt szabad mondani erről. Tehát, hogy bármelyik nép bármit is elszenvedett, arról így hallgatni kellett, a partizánok győztek, ezzel kellett tovább menni. És ekkor döbbentem rá, hogy a nagymamám egy csomó mindent nem mond el, mert hogy ő abban nőtt fel, hogy nem szabad, és már rég nem volt Tito Jugoszlávia, már rég egy másik háborúban voltunk, aztán rég egy másik békében voltunk, de ő továbbra is hallgatott erről. És a mama már rég halott volt, amikor én láttam ezt a Vörös című darabot, és nagyon-nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy miket láthatott a mama, miken ment keresztül. És akkor később ennek találtam, hogy van egyébként irodalma, de nagyon-nagyon elhallgatott irodalma van, vagy hogy így nem kap elég figyelmet, elég fényt ezeknek a traumáknak az elmesélése, másrészt nagyon nehéz ezt olvasni. Tehát azt a fajta emberi szenvedést, azt a fajta agressziót így elviselni, úgy én amikor így olvasgattam ezekből, akkor így napokig nem tudtam aludni, tehát hogy nagyon-nagyon szörnyű ezt az egészet elképzelni. Még közelebb érzi magát ilyenkor az ember, mert a saját népével történik, nem tud úgy távolítani. És aztán hál' Istennek találtam egy dokumentumfilmet, amit Lavró Ferenc és Lavró Gazdag Olga két vajdasági fiatal készített, és ott nagyon-nagyon sok szempontból mutatják meg a partizán vérengzéseket, előtte a hidegnapokat, hogyan alakult ez ki, szerbek is megszólalnak, magyarok is megszólalnak. Például én onnan tudom azt, hogy egy csomó szerbet is belelőttek a Dunába, vagy végeztek ki a partizánok, nem csak magyarokat. Tehát, hogy ott ez a káosz akkoriban sem volt szerintem átlátható, de nem tanítják. Tehát mi ilyesmit nem tanultunk az iskolában. Mondjuk az is igaz, hogy amikor 8. tanultuk a második világháborút, tanultuk volna, akkor éppen bombáztak, tehát volt is, ami kimaradt. Aztán gimiben sem igazán tanultunk erről, hogy a partizánok bevonulása az csak így, hát jóval megtörtént. Nővéremék még ugye nagyon-nagyon sok partizán sztorit tanultak. Partizán történet volt a házi olvasmány, szerb nyelvből szintén partizán történetet kellett olvasni. Valahogy nagyon átszőtte még mindig a második világháborúnak a partizán hangulata a 80-as évek végét, 90-es évek legelejét, és közben megindult egy háború. És az olyan érdekes volt, hogy a nővérem mondta, hogy szinte olyan volt, mint hogy egy tankönyvből kijött volna az egész, hogy addig is háborúról tanultak, hogy ott vérzik, meg golyóval a mellében még mindig viszi az üzenetet a pionír a szegény partizánoknak, és ilyen elég félelmetes történetek voltak ezek, amiket gyerekek fejében nyomtak, meg a tankönyvekben benne volt, és egyszer csak így történik körülöttünk. És akkor a másik dolog, ami még engem nagyon-nagyon foglalkoztatott, az volt, hogy később derült ki, a mamá soha nem mesélt, hogy őt letartóztatták. Én valahogy a nővéremtől tudtam meg, aki a nagynénémtől vagy anyámtól tudtam meg, de hogy ez se volt egy ilyen családi, nem volt a családi legendárium része, hogy a mamát letartóztatták, mert hogy valami gyűlésre elhívta valamelyik barátnője, és akkor, amikor bevonultak a partizánok, elindult egy ilyen feljelentgetési hisztéria, és ha valaki utálta a szomszédját, akkor azt is feljelentette a partizánoknál, és akkor kivégezték. Tehát, hogy volt egy ilyen őrület, és valaki a mamát is feljelentette, és őt valahogy lecsukták, ki akarták végezni, és nem tudjuk, mi történt, de a nagyapa valahogy kimentette. És én ezen nagyon sokat gondolkodtam, nővéremmel együtt, de mi lehetett ez? Hogy menthette ki a nagyapa? Mit csinált a nagyapa? Utána a nagyapám az ilyen nagyon-nagyon furcsa állapotban volt, így mesélték, hogy háború után úgy nem igazán volt munkaképes, elég ideges ember volt, nehéz volt vele együtt élni. Tehát, hogy itt voltak jelei, hogy itt valami történt, mi történhetett, de senki nem tudta, mama meghalt és magával vitte a titkot. Semmi nem rosszabb, mint amikor a családban van egy titok, mert azt úgy érzi az ember. Ha nem tudja, hogy van egy titok, akkor is érzi az ember. Miután tudja, hogy van egy, akkor próbálja kideríteni, de ez így eléggé veszett fejszennyelem, mert hogy nem fogom tudni soha megtudni ezt, hogy mi történhetett. Ebből az én fantáziám indult útnak igazából, és ebből született aztán a könyvben egy csomó megoldás. Mi családunkban egyébként nem volt ilyen erőszak, mint amiről írok, tehát hogy nem ilyen erőszak nem volt a partizánok részéről, legalábbis gyermek nem született belőle, de az évek során Boszniában viszont elkezdtek nagyon sokat foglalkozni azokkal a gyerekekkel, akik erőszakból születtek, és ez nagyon-nagyon szép dolog egyébként. Rengeteg gyerek született nem ilyen erőszakból, amit a katonák műveltek a bosnyák nőkkel. Sok nő megtartotta egyébként ezeket a gyerekeket és felnevelte, nagyon sok viszont nem tudott ránézni és állami gondozásba adta őket. És amikor ezek a gyerekek nagyjából már ilyen a 20-as évei közepén jártak, 30-as éveik elején, akkor elkezdtek Boszniában ilyen workshopokat rendezni nekik, hogy mit tudnak ők ezzel kezdeni, hogy tudják, hogy erőszakból születtek, egy részük tudja, hogy nem kellett senkinek, se az anyának, se az apának, mi céljuk van akkor itt, hogy tudják ők magukat, saját magukat elkezdeni szeretni. És ez így iszonyat megható dolog, hogy erre időt, energiát szánnak Boszniában is, hogy foglalkoznak ezekkel az emberekkel, nem engedik el az ő kezüket. És akkor nagyon sok interjút, nagyon sok vallomást olvastam ezektől a gyerekektől, hát gyerekektől, kicsit fiatalabbak, mint én, már felnőttektől, hogy ők hogy élték ezt meg, hogy tudtak felnőni, mit gondolnak magukról, mit gondolnak az egészről, hova tudják ők magukat egyáltalán elhelyezni a világban, mivel kell, hogy küzdjenek. És innentől kezdve nagyon sokat gondolkodtam, hogy hány osztálytársam, barátom, apukája, anyukája született igazából a partizántól. Mert hogy erről meg valószínűleg szégyen volt beszélni. Általában, amikor történik egy háború, és a nőket megerőszakolják, az valahogy mindig a nők szégyene marad. És nem igazán szoktak erről beszélni. Újabban kezdtek el dokumentumfilmeket csinálni, vagy könyveket írni, vagy kutatni egyáltalán ezt a témát.
Jól emlékszem, hogy azt írtad, hogy az egyik szereplő, aki így született, azt elmondhatjuk, hogy így erőszakból született, ő azt mondja, hogy fagyott a szívem, és véres az arcom, ugye? Azt mondja, igen. És ettől nem tud ő szabadulni. Azt hiszem, hogy bennem, ami a legmélyebb nyomot hagyott, ennek a kisgyereknek az élete, hogy nem érhet az anyjához, mert sírva fakad az anyja, és hogy ez nem hogy tudja szeretni.
Közben az anyát igen. is halljuk, hogy igen. Ő tudja, hogy ez nem a gyereknek róla. A hibája, és egyszerűen nem tud hozzáérni, tehát, hogy ezt szintén interjúban hallottam, hogy pont akkor, ez még 90-es években nyilatkozott egy nő a tévében, boszniai nő, hogy hát ő megszülte a gyereket, így állt a bölcső mellett, és mondta, hogy nem tud ránézni, ő neki csak akkor ez az erőszak jut eszébe, és hogy nem tudja szeretni, és ez egy borzasztó érzés, hogy mégiscsak belőle jött ki ez a kisbaba, és nem tudja szeretni, és nem el akar onnan szaladni, és hogy ő azért adja állami gondozásba.
Azt is olvastam ebben az interjúban, amire ezelőbb hivatkoztam, hogy te tulajdonképpen a békéről akartál írni.
Sokat írtam már a háborúról egészen 2020-ig, nem mindig én választottam, hanem voltak ilyen felkérések, vagy volt, amikor bármennyire is nem erről akartam írni, végül ezt olvasták ki belőle. A Halott nők című könyvemben én egyáltalán nem a háború tartottam fontosnak, hanem a nők kiszolgáltatott helyzetét, vagy hogy vannak olyan helyzetek, amiket nem tudunk irányítani. És szisztematikusan kaptam, mert ezek a háborús versek, és nem is háborúról szólnak. Én ezt a kontextust ismerem, ebben tudom jól megmutatni azt, amit szeretnék elmondani. És akkor kitaláltam, hogy nem most már eleget írtam a háborúról, jöjjön a béke, és csak így gondolkodtam különböző dolgokról, hogy de mit lehet a békéről, hát ilyen himnuszokat lehetne zengeni, de hogy az megmutatja igazából. És akkor már 2 éve gondolkodtam ezeken a dolgokon, amikor elindult az orosz-ukrán háború. És olyan furcsa volt, mert a tévében mutatták ugye a Majdant, és hogy így szól a sziréna, és nekem így visszajött a saját bombázásos élményem, és én mérges voltam, hogy már hanyadik éve hiszem azt, hogy végre túl vagyok rajta, végre fel van dolgozva, és még mindig nincs feldolgozva. Vagy így elég egy szirénát hallanom, és így elkezdek bepánikolni. És akkor elkezdtem ezen gondolkodni tovább, hogy de hogy lehetne ezt feldolgozni, de hogy igazából milyen szörnyű, hogy eddig béke volt, és nem is használtam ki a békét. Mint hogyha én is belettem volna, vonva, mintha én is ott lettem volna, úgy éreztem, kicsit így beszippantott az a háborús érzés, mert ugye a posztraumatikus stresszindrómának hála, és akkor ezen gondolkodtam végig, hogy de miért nem használtam én ki jobban a békét, hát mennyit foglalkoztam én a háborúval az egész békeidőszaka alatt. És akkor kezdtem ezen gondolkodni, hogy a Daytoni békeszerződéssel indul egy béke, vagy 30 évvel később, amikor elkezdenek foglalkozni vele, mert általában kb. 30 évnek el kell telnie ahhoz, hogy szülessenek róla az első igazán jó műalkotások, amik már valahogy átfogóban tudják áttekinteni azt, hogy mi történt, vagy 30 év után már látjuk, hogy hova vezetett ez, vagy minek a nyoma maradt meg bennünk, de hogy lényegében hiába van béke, csak próbáljuk feldolgozni azt, ami a háborúból itt maradt.
A transzgenerációs traumákról kanyarodtunk ide, és nem csak az erőszakról van itt szó, hanem azt szeretném, ha beszélnél Johnról. Az ő története sem egyedi. Nagyon érzékletesen megírod, hogy milyen terhet cipel az a gyerek, aki tényleg semmit nem tud, és lehetne jó élete, csak éppen a felmenői, amit megszenvedtek, amiatt nem tud.
Hát, mint az előbb is mondtam, ez a titok a családban. Ha nem tudjuk, hogy mi a titok, nem tudunk arról sem, hogy létezik titok, attól még érezzük, hogy valami nem oké. Ezek a titok.
Pláne itt jönnek, mennek levelek, bocsánat, tehát, igen, hogy nyoma igen, van, igen, de
igen,
titok.
Igen, valamit lehet sejteni, de nem lehet mégsem tudni, hogy micsoda. A másik érdekessége a dolognak, ezt az Alida barátnő mondta, hogy ő erdélyi magyar, és hogy nagyon mérges arra, hogy nem tud igazából románul, már elköltözött Székelyföldről itt él Budapesten, ő maga is ír egyébként, György Alida, és hogy neki ez olyan gát, hogy nem tud románul, mert hogy most már ki lehet kérni ugye az aktákat a Ceausescu rendszerből, hogy kiről mit jelentettek, és nem tud hozzáférni a múltjához pont emiatt. És hogy mérges, hogy miért nem tanult meg rendesen románul, amikor még ott élt, mert hogy elválasztja a múltjától ez a nyelv hiánya. Uh-huh. És valahogy őtől lekaptam az ötletet, hogy mondta, hogy ezt írd bele, mert ez egy fontos dolog, ezzel én is nagyon sokat szenvedek, hogy van az, amikor valahogy a múltunkat pont a nyelv akadályozza, és kicsit John esetében is ez van, hiszen ő nem tud magyarul, és vannak dolgok, amiket az apja magyarul csinál, hogy magyarul káromkodik, magyarul imádkozik. Magyarul váltja ezeket a leveleket, és tudja, hogy van ott valami, de nem tudja, hogy ki ez, nem érti, hogy mi történik ott. El van zárva az apjának a múltja. És hogy erről nincs szó, hogy de ő miért van ott, de ő miért utálja Európát, de állandóan oda vágyik vissza, és akkor a gyerek kicsit úgy érzi, hogy ő elé van helyezve.
Ráadásul az apja le is veri mindezt a családon, ezt az ő hiányát.
Általában a gyerekek nem igazán értik, hogy az apjuk miért agresszív velük, vagy az anyjuk miért agresszív velük. Tehát belénk van ez valahogy ültetve evolúciósan, hogy a túlélésünket az segíti, hogyha lojálisak vagyunk a szüleinkhez, akkor is, hogyha bántanak bennünket. Tehát, hogy a gyerekek erről nem gondolkodnak igazából. Ezt pszichológusként is nagyon sokszor láttam, hogy nem kérdőjelezik meg, hogy ez így a normalitásnak a része. Felnőttként, amikor már jönnek kifelé a kamaszkorból, akkor kezdenek elgondolkodni ezen az emberek, hogy tényleg ezt kellett, hogy kapjam, tényleg ez így helyes volt, tényleg ezt érdemeltem. Nagyon szégyellik az emberek, hogy otthon verés van, vagy otthon alkoholizmus van, de nem igazán kérdőjelezik meg, hogy ez helyese. És hát utána például ez a fiú is drogokba menekül, nem iszik, vagy van, amikor annyit iszok, mint apám, ő maga is mondja, de hát a drogok az, amilyen elmenekülést tud nyújtani ebből az egész kibogarászhatatlan helyzetből.
Olyan nehéz dolgokról beszélünk így a kötetet kapcsán, és annyi gyönyörűség van benne. És erről most még kevés szó esett, de eleve az, hogy verset olvasunk, és azon is gondolkodtam, hogy vajon, hogyha egy prózával szembeállítjuk, milyen lehetőség van versben többet elmondani, vagy mást elmondani ugyanerről. Van ebben szerelem, van a hazaszeretet, vagy a szülőföld iránti nagy szeretet, odaadás, a gyönyörű tájak, csodaszép szöveg.
Én remélem azért, hogy van benne némi megbékélés is, én azért próbáltam erre törekedni, még ha olykor a megbékélést elrontja egy újabb háború. Én nem tudok jó prózát írni, mindig azt érzem, mert hogy sokkal jobban érdekel az, amikor konkrétan ki lehet mondani, hogy mit érez az ember. Én azért szeretem nagyon a verset, mert hogy ott úgy nagyon-nagyon konkrétan el lehet mondani, hogy mi játszódik le bennem, mi játszódik le a testemben, mi játszódik le a lelkemben, mi az, amitől félek, mi az, amit húzok magam után. És ennek a kihívása, hogy ezt valahogy olyan képekbe töltse az ember, ami valahol univerzális, de mégis tud különleges lenni, nekem ez így egy iszonyat jó kihívás.
És hogy ezt megmutassuk, akkor így a beszélgetésünk végére kérnék szépen egy verset a kötetből.
Ország. Akkor már hónapok óta voltam úton. A körvonalára sem emlékeztem a hazámnak. Anyám arcát nem ismertem volna fel, ha a tömegből elém keveredett volna valahogy. Morzsolta mögöttem a távolság, a tájat, mégis szúrt a cipőmben talpamat ez az atomjaira hullott ország. Gyaloglás közben arra gondoltam, elmorzsol majd engem is az Isten. Beledörzsöl ujjával ebbe az idegen tájba, belekeni testem egy országhatár vörös csíkjába, hogy lássa felülről is, az ember meddig mehet. Pöttyöket rajzolt poros cipőm orrára a sírás, az ember fejéből mindig könnyen folyik a víz, ha löki magából kifelé a világ. Verte fejemet a fény. Egy idegen rám köszönt a parton, könnyeim csúsztak, levegőzni szerettem volna, kihűlni, száradni a napon. Lám, mennyi súlyt bír el az ember, viszi magával idegen országba, ha ráijesztenek, ha belecsavarják testét az éjszakába. Talán a távolság kitépi belőlünk az otthont, kiszedi a fájást, bárhogy is szorulnak egymás éléhez a fogak. Örültem hát a cipőmet nézve, hogy mindegyik lépésemmel távolabbra jutok. Nyúlfarknyi ország, te! Csak ennyi lett belőled, kavics a cipőben. Meg a köréd vésett határ, senki földje, amiben már sosem temetik arcomat. Lépteimtől mész össze, hegyek ölelnek, rejtenek előled, egyre csak törpülsz, lám már a zsebemben is elférsz ország. Félbetört aszpirin és kihullott dohány mellé teszlek, szakadt celofánba a cukor helyére ragadsz, csörömpölsz kulcsaim közt, hintázol a zsebemben ország. Pedig hogy szerettelek, küldtél és hívtál, én szófogadón mentem veled, küldtél és hívtál, mint összezavar gyereket az anyja, ha ideges. Végül vékony lábaddal kirúgtál, hullottam idegen hegyek közé, mégsem ütöttem meg magam. Hiába volt ez a nagy lögdösődés ország. Itt nézik az arcomat, és a mosolygok nem bánják, hogy vagyok. Itt nem sejtik rólam, hogy kiköptél magadból, sírhatok nagy vizek partján, hegyek lábához bújhatok, maga alá gyűrhet a város, nem kérdez senki sem rólad. számba új nyelvet tettél, templomokban apróra törted Istenemet, vonatokkal hoztál, vittél és hagytad, hogy szökjek. Rám tenyereltél és felhasítottál. Kiürítetted mindegyik zsebem, nem maradt vér a billentyűknek a szívben. Ropogott testemen fogásod és hagytad, hogy szökjek. Nem segítettél, ország. Pedig lábad elé tettem lihegve a szívem. Neked adtam minden ideg szállam. Ziháltam alattad és jó volt. Tudom, hogy neked is jó voltam én. A távolságtól oszthatatlan leszel, az idő majd elmorzsol, belemorzsol téged is a tájba. Szúrod lábam, minden lépésemnél távolról húzol, markolsz, leszaggatsz minden csontjaimról, foszlok, tele húsommal a sivatag. Felhőket küldesz utánam, viharod felettem villámokon jár, és félek, hogy végül hasadni kezdesz mégis, és hiába futok, utolér majd mások földjén is a fekete radioaktív esőd.
Terék Anna költővel beszélgettünk Jég című új kötetéről, amely 100 verset tartalmaz és 6 szereplő hangján szól, de úgy érezzük, regényez, mégpedig olyan, amely nem engedi el az olvasóját. A könyv a Jelenkor kiadó gondozásában jelent meg.
Talán kedvet kaptak ahhoz, hogy a hétvége hátralévő részében olvassanak. Olá Andreán nem múlt, hogy felkeltse az érdeklődésüket ehhez. A hétvégi menetrend holnap folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, a gazdaság és az életmód területéről. Várom önöket holnap is, további szép hétvégét kívánok, Péli Nagykatát hallották.